9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Szia, üdvözöllek!
Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
És a következő egy órában veled fogok beszélgetni sok mindenről, például a hazai mezőgazdaság és a hazai élelmiszeripar versenyképességi problémáiról. Azért is különösen aktuális a téma felvetés, mert hogy Matolcsy György jegybankelnök is utalt arra, hogy tényleg kiváló adottságai vannak Magyarországnak, mind mezőgazdasági, mind pedig élelmiszeripari szempontból. A versenyképesség, a hatékonyság viszont sokszor hiányzik ezeken a területeken. Hogyha a mezőgazdasággal kezdünk, mint az élelmiszeripar kiszolgáló nagy szektorával, akkor itt tényleg azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt időszakban csak a problémákról beszélünk. Ez lehet időjárásból fakadó probléma, de lehet technológiai fejlettségből fakadó probléma. Most szerinted a magyar agrárium hogyan állta mondjuk a sarat az elmúlt időszak válságaiban?
Igen, az idei év az ugye eleve egy nagyon-nagyon nehéz év volt, és fontos kiemelni, hogy amiről talán most beszélni fogunk, az nem az idei év, nem csak az idei év tapasztalatai alapszik, hiszen a 2022 az azért tudjuk, hogy a extrém időjárás miatt egy rendkívül nehéz év volt az agráriumnak, és ott azért nem lehet azt mondani, hogy ez csak az agrárium versenyképességének a hibája, viszont itt talán élesebben kijöttek azok a hiányosságok, amik már régóta fennállnak a mezőgazdaságban. Itt az fontos kérdés, hogy tényleg Magyarország olyan földterületekkel, olyan földrajzi adottságokkal rendelkezik, amik abszolút arra predesztinálják, hogy egy agrár nagy hatalom legyen az ország. Mégis azt látjuk, hogy tőlünk nyugatabbra, akár kevésbé jó minőségű vagy azonos minőségű földterületeken nagyobb hozamokat érnek el, mint Magyarországon, és ennek viszont valamilyen oka van, fejlettségi oka van. Ez nyilván nem most alakult ki, hanem ez egy évtizedes örökség, de akkor is így van, és ezzel valamit csinálni kell, és ennek több útja van. Az egyik az nyilván a technológiai fejlesztés. Manapság nagyon gyakran hangoztatott szlogen, hogy a precíziós gazdálkodást fejleszteni kell, és ez igaz is. Vannak olyan becslések, amik szerint akár 300-350 milliárd forinttal is nőhetne a magyar mezőgazdasági kibocsátás a precíziós gazdálkodásra való átállással. Erre most amúgy van is törekvés, kapnak is a gazdák precíziós, van is a gazdák számára a precíziós gazdálkodásra pályázati lehetőség. És
én az Agrárminisztérium által van most egy olyan pályázat, igen, ami kifejezetten a digitalizáció meg a precíziós gazdálkodást várja el, ugye a gazdáktól?
Igen, igen, abszolút. Itt fontos kiemelni, hogy itt azért ez egy hosszú folyamat lesz. Itt a digitalizációval pont a Corvinus Egyetemnek egy hónapja körülbelül készült egy tanulmány arról, hogy a magyar cégek hogy állnak digitalizáció tekintetében. Ez nem agrárfókuszú volt, de annak is volt egy olyan tanulsága, és ezért említem meg, hogy alapvetően el kell jutni ezeknél a digitalizációs fejlesztéseknél egy olyan szintre, hogy ez elkezdjen megtérülni, és elkezdjen valóban megjelenni a nagyobb hozamokban, a jobb eredményekben. Ez az agráriumnál is így van, és az agrárium digitalizációjánál, meg az agrárium technológiai fejlesztésen is így van, hogy egyszerűen ez most még egy kezdeti szakaszban van, megindult egy fejlődés, de itt egy komolyabb időnek kell eltelni, és több egymással párhuzamos fejlesztésnek kell megvalósulni ahhoz, hogy ez valóban majd látszódjon a jobb megtérülésen, a jobb hozamokon. Tehát ez egy hosszabb folyamat lesz. Itt azért nagyon sok mindenre kell gondolni komplexen. Egyrészt ugye vannak az önvezető technológiák, ezek itt az önvezető traktorok például, drónok, ezek sokat fognak segíteni az agráriumban, nagyon tudják hatékonyabbá tudják tenni a termelést, esetleg csökkentik az élő embererőt. Vannak olyan megoldások, amik tényleg robotizálnak egyes folyamatokat, például a szedési folyamatokat, itt is sokat lehet segíteni. Nagyon fontosak a mérések, és akkor itt is elérkeztünk egy fontos részhez. Ugye nyilván az agráriumban a termelés folyamán nagyon fontos, hogy hogyan használják a növényvédőszereket, és hogyan használják a különböző trágyákat, műtrágyákat. És itt nagyon-nagyon nagy jelentőség lesz a jövőben a precíziós gazdálkodásnak. Egyrészt a növényvédőszerek kihelyezésénél precíziós eszközökkel rengeteg növényvédőszert megspórolhatunk. És ezzel egyrészt könnyebben eleget teszünk a jövőbeni egyre szigorodó EU-s előírásoknak, másrészt pedig költségeket is csökkentetünk, és talán egészségesebb élelmiszert állíthatunk elő. Tehát
nem az lesz, hogy egy hatalmas nagy földterületet lepermetezünk, hanem tudjuk, hogy kifejezetten az adott földterületen belül hova kell irányítani a növényvédőszereket
így
például.
Így van. Pontosan akár egy tényleg szinte néhány négyzetméterre pontosan fel lehet majd tárni, hogy hol kell esetleg beavatkozni. Tényleg pontos képet fognak majd kapni a precíziós eszközök segítségével, például drónos felmérésekkel a gazdák arról, hogy hol milyen állapotban van a földeken a vannak a földeken a növények, hol kell esetleg kihelyezni növényvédőszert, tehát meg esetleg ezek a drónok, vagy ezek a drónos permetező rendszerek akár nagyon célzottan, nagyon pontosan tudják csak a növényt permetezni, és kevesebb megy el a levegőbe, kevesebbet fúj el a szél, kevesebb csapódik le a földre a semmibe, tehát kevesebb megy kárba, kisebb lesz a most is kicsi a pocséklás, tehát most is azért folyamatosan fejlesztik ezeket a permetező rendszereket, de sokat fog javítani ezen, és így összességében itt költséget lehet például spórolni, meg termésbiztonságot növelni. Ugyanígy fel lehet lesz majd mérni a talajnak az állapotát, és az alapján lehet majd műtrágyát kihelyezni, célzottan visszapótolni azokat az anyagokat a földbe, amik esetlegesen hiányoznak. Tehát itt egy nagyon sokrétű technológiai fejlesztése van lehetőség, és itt tényleg költséget lehet spórolni, meg termést lehet növelni. De nem szabad itt elsikadnunk a kicsit hagyományosabb beavatkozásokon sem, és ebből az egyik az egyértelműen az öntözés. Muszáj beszélnünk az öntözésről, és ez talán a tavalyi év egyik legnagyobb tanulsága. Magyarországon azért elég alacsony az öntözött területek mérete, európai összevetésben is alacsony. 119 ezer hektár mindösszesen, legalábbis 2020-ban ennyi volt, és ez valójában nagyon kevés. És
ez minek köszönhető, hogy ilyen kevés?
Nem, valahogy ez nem volt fókuszban az elmúlt évtizedekben. Ha mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtti adatot nézünk, akkor még egy pici csökkenést is látunk az öntözött területek méretében. Egyszerűen Magyarországon jó a talajminőség, és ez eleve kevésbé készteti a gazdálkodókat öntözésre. Másrészt az aszály a tavalyi évet megelőzően, az aszály mindig egy ilyen nagyon érdekes lokális jelleget mutatott. Tehát minden nyáron volt egy kisebb szárazság, de olyan aszály, ami komolyabb termésmennyiség csökkenést eredményezett, olyan általában egy-egy adott területen volt lokálisan, de a következő évben már szinte soha nem ott volt, ahol előző évben volt, és ahol előző évben aszály volt, ott általában a következő évben már jó volt a termés, jó volt a vízellátottság, és valahol máshol jelentkezett az aszály. És így a gazdák általában azzal kalkuláltak, hogy jó, most van egy aszály, de utána a következő években megint rendben lesz minden, és így összességében nem látták megtérülőnek egy csomószor, hogy igazán fektessenek az öntözés fejlesztésbe. Viszont ugye az éghajlat változik, a változik, és a tavalyi év rámutatott, hogy hát lehet olyan asszály, amelyik elképp brutálisan visszaveti a termelést, azért olyan történelmi léptékben sem fordult elő, hogy mondjuk kukoricát kelljen importálni az országba, most pedig előfordult. Tehát látjuk, hogy komoly problémák voltak tavaly, és itt az ideje elkezden az öntözés fejlesztést, és ez amúgy meg is vannak a kapacitásaink itthon. Úgyhogy itt talán erre kell visszamenni. Amúgy már a kormányzati részről már egy pár éve elkezdődtenek a tervezése, és a vízügyi főigazgatóságok már indítottak meg jó pár projektet, nem tavaly, még csak nem is tavaly előtt, hanem már az előtt, és ha megkövettük a híreket, most az elmúlt hónapokban több olyan projektet is átadtak, ami az alföldi vízgazdálkodást segíti, ebből egyre több és több és több lesz. Itt tározókra kell gondolni, vízvisszatartásra, az öntözőcsatornák felújítására, és nyilván az öntözött területek méretének a növelésére, de ahhoz ugye alapvetés, hogy növelni kell valahogy a vízbázist, amiből növeljük. Tehát itt is van egy fejlesztési szint. Az, hogy Nyugat-Európában több helyen öntöznek, az nyilvánvalóan nyilvánvalóan versenyképességi előnyt jelent, és nagyobb termésbiztonságot, meg nagyobb hozamokat jelent.
Egyébként a hozamok tekintetében milyen nagy a magyar elmaradás, mondjuk Nyugat-Európához képest, és a másik kérdés, ugye mondtad, hogy rengeteg technológiát felsoroltál, meg rengeteg fejlesztésre váró területet. Nyugat-Európában mondjuk 10 évvel hamarabb elkezdték használni a drónokat, a robotokat, az automatizált rendszereket, vagy milyennek az előnynek, a nyugat-európai előnynek a háttere?
Talán nem is az a jó szó, hogy hamarabb elkezdték a drónokat használni. Abban nem mondanám, hogy feltétlen olyan nagy lemaradásban vagyunk. Inkább tényleg az öntözés az, amiben ők hamarabb előre haladtak. Nyilván egy nyugat-európai gazdálkodó gyorsabban meg tudja venni az új gépeket, gyorsabban meg tudja vásárolni az új eszközöket. Itt azért egyébként kérdezted, hogy milyen az elmaradás, ugye ez nyilván növényfüggő, de 10-20, akár 30%-os is lehet itt a különbség a hozamokban, tehát, de ez tényleg attól terményfüggő, tehát attól függ, hogy milyen növényről beszélünk, de azért jelentős mennyiségekről van szó. Meg nyilván attól függ, hogy melyik évről beszélünk. Itt a termésbiztonságban is jobban állnak, és ez is nagyon fontos, tehát hogy kiegyensúlyozottabban tudják hozni minden évben a terméseket. Nyilván ott is van egy ingadozás, mert a mezőgazdaságnak alaptermészet, hogy időjárástól meg egyéb változásoktól függően van egy ingadozás, de kisebb ez az ingadozás. A precíziós technológiák azért nyilván kicsit hamarabb kezdtek el megjelenni Nyugat-Európába, vagy akár az Egyesült Államokba, ennek részben anyagi okai is vannak, de ebben nem mondanám, hogy feltétlen lemaradásban vagyunk, tehát itt a precíziós gazdálkodás ez egy fiatal dolog, és itt azért azt látom, hogy talán idejébe kapcsoltunk, most már van képzés is erre a MATÉ-n, ahol precíziós gazdálkodással képeznek gazdákat, elkezdtük mögé rakni a szakembergárdát, tehát itt talán kisebb a lemaradás. Ami fontos, hogy szerintem ott, ami nagy előny, hogy általában vannak nagyobb vállalatok, nagyobb a mérethatékonyság is. Sok nagyon-nagyon sikeres modell, például a franciáknál vagy a belgáknál, az, hogy gyakran szövetkezetben termelnek a gazdálkodók. Erre itt van is van példa, de talán több példa kéne, hogy legyen, mert egyszerűen egy kis gazdálkodó, egy kis földön gazdálkodó magyar vállalkozó kevésbé tud versenyképes lenni, és ez nehézségeket okozhat számára. Tehát ez nem egy egyszerű helyzet. Van itthon Magyarországon jó példa, például a Délalföldön van egy kertészet, egyébként a kertészeti ágazat amúgy is egy kiemelkedően jó ágazat a magyar agráriumban. Van a Délalföldön olyan kertészettel foglalkozó szövetkezet, paradicsomot, paprikát termelnek, elsősorban paprikát, egyébként a boltokban is lehet találkozni a termékeikkel, ahol kis családi vállalkozások összefogtak, együtt kezelik a beszerzéseket, együtt kezelik az értékesítést, együtt fejlesztenek terméket, és ezzel óriási hatékonyságnövekedést tudtak elérni, és tényleg erős szereplőként tudnak fellépni a piacon. Erre például a franciáknál, belgáknál sok példa van, és ez egy sikeres modell, tehát itt szerintem ez is egy ilyen fejlesztendő terület lehet, nem?
Nagyon szépen köszönöm az eddigeket, ne haragudj, félbe kell, hogy szakítsalak, mert jönnek a hírek, eléggé végtelen téma egyébként az agrárium, de még folytatjuk, szerencsére a 10 órai híreket követően, Dajkó Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával, tartsanak velünk, a 10 órai hírek után visszatérünk a beszélgetéssel.